Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm ismét a kedves hallgatókat. Önök az Érdekes emberekről szóló magazinunkban Szűcsné Gáspár Idával készült beszélgetést hallják. Egy igazi világjárót ismerhettek meg az elmúlt adásokban a kedves hallgatók. Most mégis a jelenlegi magyar határok között maradunk. Ide majd el fogja mondani, hogy mi ennek az oka, de én azt hiszem, hogy mindenképpen benne van az a felelősség, amit a különböző felhívásokból, meg kérésekből ő is megértett, hogy ebben a bonyolult helyzetben maradjunk idehaza, ha csak nem szorít bennünket valami szükség arra, hogy elhagyjuk az országunkat. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Idát, és hát arra kérem, hogy vegyük nyakunk közé a lábunkat, és járjuk itt a magyar vidéket.
Köszönöm szépen, abszolút jogos a felvetés, hiszen én mindig évelején tervezem meg az évi útjaimat, úgyhogy ebben az évben se volt másképp. Január 1., 2., 3. napján megterveztem, hogy februárban elmennék Lengyelországba, aztán jelentkeztem újfent egy északi sarkvidéki útra, és hát így sorba szépen beosztogattam, ami aztán hát kiderült, hogy módosul, és hát nem teljesíthető, mert egyrészt vissza is mondták az irodák is. Maradjunk akkor a legelső utamnál, amit még teljesíteni tudtam, és teljesen egyedül Lengyelországba mentem el, február 14-én híre hanva még senki ki nem ejtette a száján Magyarországon, mert később aztán megtudtuk, hogy azért ez már másutt beszédtéma volt, hogy koronavírus. Február 14-én elmentem Poznanba, nagyon szépeket olvastam róla, rendkívül jól éreztem magam, megér majd egy külön beszélgetést, mert nagyon nagy város, poroszoknak a terület fővárosa volt, egyetemi város, tehát nagyon jól éreztem magam, és mikor hazajöttem egy 5. napon, akkor már lehetett bizonyos híreket hallani, és hát mint tudjuk, márciustól aztán teljesen bezárult a világ. Rögtön itt mondom el, hogy én nagyon szerencsés voltam, mert még ki is nyomtattam a rendeletet, és többször átolvastam, tanulmányoztam, amiből ugye számomra az volt a pozitívum, hogy kutyával le lehet menni sétálni. Tehát sokan megkérdezték azóta is, hogy hogy bírtad a bezártságot, én egy percig nem voltam bezárva, mert kutyussal le lehetett menni. Aztán hát elkövetkezett az a 2 hét körülbelül, amikor a kutya sétáltatások alatt úgy az ember egyrészt megdöbbent attól a látványtól, hogy egy élő ember, egy autó, semmi az utcákon nem volt. Külföldi ismerőseim küldték New Yorkból, meg a világ nagy városaiból a képeket, hogy totál üresek a városok. Tehát elgondolkodtató volt az a 2 hét. Én talán az egészségügybe végzett hosszú pár éveknek a munkája után, egészségügyi ismereteim meg a történtek, ugye sok vírus volt már Magyarországon, én sem akkor, sem most én nem féltem. Tehát én nem voltam pánikba esve, kétségbe esve, inkább vigyáztam, inkább elővigyázatos voltam, ezért aztán tudomásul is vettem, hogy talán ebbe az évbe nem, miért kockáztassak. És így telt el aztán az egész március, április, amikor egy este bekapcsoltam a Facebookot, ahol egy nagyon kedves ismerősöm, egy bajai művész tanár tartott online festőiskolát, és elmondta, hogy hát bárki jelentkezhet. És akkor én úgy gondoltam, hogy ha sokáig bezárva leszünk, hát belevágok. Úgyhogy ez volt az évnek az első, ma már tudom, hogy nagyon-nagyon pozitív döntése. Mindig is nagyon izgatott az akvarell festés, és egy olyan neves mestertől, én gondolom talán szabad a nevét is mondanom, Sipos Lóránd tanár úrtól tanulhatott az ember online. Tehát ő festett, és ott magyarázta, mutatta, és az ember aztán vele együtt tudott dolgozni. Tehát így telt el tulajdonképpen a május, és akkor júniustól már lehetett esetleg magyarországi utakat tervezgetni. És akkor én úgy gondoltam, hogy amit vagy még egyszer nagyon szeretnék látni, mert olyan szerencsés gimnazista voltam, hogy nagyon sok fele mentünk kirándulni, és hát bennem a régi dolgok beivódtak, és mai napig emlékszem rájuk, de kíváncsi voltam, hogy a hosszú-hosszú évtizedek alatt mi változott. Úgyhogy akkor így elkezdtem így Magyarországot tervezgetni.
Hát ezekben a beszélgetésekben ez a jó, hogy mindig valami váratlan is elhangzik. Én nagyon örülök annak, hogy nem rögtön a megtett kilométerekről, látimalókról beszélt ide, hanem sokkal inkább arról, ami ennek az egésznek a hátterében van. Egy pár percig zenét hallgatunk, és utána viszont tényleg nekivágunk az országnak.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon örülünk annak, hogy a mi műsorunkat hallgatják. Szűcsné Gáspár Idával beszélgetünk az idei útjairól, amelyek Magyarország határain belül valósultak meg. Arra kérem akkor ide, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, és ismerjünk meg néhány szép hazai tájat.
Hát a legközelebbi talán, és időben is ez volt az első, a tartós szegfű tanösvény. Ez közvetlenül itt van Kiskunhalas mellett, de addig, amíg ismerőseim nem hívták föl rá a figyelmemet, illetve aztán hát megnéztem, programban is ajánlották, hogy vezetéses túrát lehet szakemberrel végigjárni, hát azonnal a buksival kaptuk, fogtuk magunkat, és részt vettünk ezen a tanösvény túrán, aminek nagyon-nagyon örültem. És milyen érdekes, hogy az ember az északi sarktól, majdnem mondhatnám a déli sarkig, bejárja a földet körbe-körbe, és itt a 9 kilométer távolságban lévő gyönyörű tájat, tényleg olyan szép volt júniusban, olyan gyönyörű, hogy oda meg az ember nem jutott el. Tehát én most voltam először, persze utána mindenkinek ajánlottam. Aztán nagyon-nagyon régen voltam Hódmezővásárhelyen, férjem vásárhelyi volt, úgyhogy mi ott töltöttünk szinte minden nyarat a Holtisza partján, és akkor elmentünk Hódmezővásárhelyre is, nagyon-nagyon sokat fejlődött a város, a centrum része igazán szép lett. Örömmel hallottam, hogy villamossal fogják, és már nem csak tervez, hanem épül, összekötni Hódmezővásárhelyet Szegeddel. Úgyhogy látványos volt tényleg a fejlődés. Júniusban aztán elkezdtünk úgy járogatni tényleg buksikával az országba. Szintén régen voltam a Dunakanyarba. Elmentem a Bánki-tó partjára, ott foglaltunk szállást. Egy kisebb tavat kell elképzelni, amit 3-4 kilométer lehet körbe, nagyon szép, kultúrált, rengeteg új nyaraló épült, magántulajdonban persze, meg szálloda, nem is egy, meg panzió, ami tulajdonképpen, mert hát ugye én nagyon szeretek ismerkedni az emberekkel, azt szoktam mondani, abba az országba, ahol én nem tudok az emberekkel személyes kapcsolatot tartani, ott én nem is érzem jól magam. És kérdezgettem, hogy ez a hatalmas fejlődés, rengeteg új ház, és mondták, hogy borzasztó egyszerű a magyarázat, a Dunakanyarnak az ismert, felkapott helyein már egy tenyérnyi hely nincs, ahova lehetne építkezni, ami meg eladó, az meg szinte megfizethetetlen. És így most már a kicsit távolabb eső falvak is elkezdtek fejlődni. Elmentünk egy nap a Dunakanyarba is egy olyan helyre, ahonnan a hegytetőről beláttuk a visegrádi oldalt, és teljesen a teljes kanyart, ott voltunk egy egész délután, nagyon szép volt esti kivilágításba is a Dunakanyar, úgyhogy ez volt úgy az első nagyobb. Aztán talán nem tudja mindenki, hogy én éveken, hosszú éveken keresztül foglalkoztam a magyar néprajzzal. Én azt nem mondom, hogy kutatást végeztem, de 2 éves, ma már úgy mondanák, hogy OK és tanfolyamot is végeztem, és vannak olyan magyar tájegységek, amik mai napig úgy az emlékezetemben vannak, és szerettem volna megnézni, és ezek közé tartozik a Sárrét, aminek három jelentős néprajzi szempontból jelentős községe van, Őcsény, Decs, Sárpilis. És mivel Szekszárdra is volt utam, ezért ezt a három, egy kicsi kanyar kitérő ez, a szekszárdi útról letér az ember, és akkor egy kanyarral ezt a három községet meg tudja nézni. És itt viszont épp az ellenkezőjét tudom elmondani annak, mint amit az előzőekben említettem, meg máshol is majd fogom mondani a óriási fejlődést. Itt a döbbenet erejével hatott rám a pusztulás. Tehát amikor én 35-40 évvel ezelőtt ezt a három falut végigjártam, egy gyöngyszem volt. Olyan csodálatos épületek, házak, és ma ezek egy-egy kivételével, mert lehetett találni egyet-egyet, amit a tulajdonosa rendbe hozott, de a többi a pusztulás szélén áll. Tehát ez szomorú látvány volt nagyon.
Egyébként is ismerjük, hogy az országnak az a része, amit most említett, az nem tartozott a könnyen élhető vidékek közé. Ha belegondolunk a múlt századnak az első éveibe vagy évtizedeibe, hát ott egy nagyon kemény világ volt minden tekintetben, munka tekintetében is, meg az emberek más jellegű problémáit nézve is. Kedves hallgatók, pár percnyi zenehallgatás után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Szűcsné Gáspár Idával beszélgetünk. Ott bújik el bennem a kérdés, hogy tetszett említeni, hogy Buksival járták az országot. Buksinak volt-e már külföldi útja?
Igen, de csak oda, ahova én autóval elvezetek. Mondjuk a legtávolabbi az 920 km Tirol, Tirolnak is a legnyugatibb völgyébe voltunk, aztán az Adriára mentünk. Erdélybe mentem volna vele, de mikor meghallottam, hogy Székelyföldön, Hargita környékén mennyi a medve, akkor azért nem mertem, sőt beszéltem olyannal is, aki ott lakik, és mondta, és nem közvetlenül a Hargitánál, egy icipicit távolabb, és mondta, hogy bizony már az ő falujuk határába is megjelent a medve. Na mondom, hát akkor csak nem etetem meg a medvével a Buksit, mert esetleg zsákmánynak nézi a kis picikémet. Úgyhogy ahova autóval lehet menni, oda viszem, igen. Több cikket olvastam a repülős kutya utaztatásról, és egyértelmű volt, sőt, állatorvosok, szakemberek mondták, hogy semmi szín alatt ne.
Hát akkor ennyit Buksi utazásairól, akkor nézzük meg, hogy ide merre járt.
Ha már maradtunk az Őcsény-Decs-Sárpilis néprajzi tájegységnél, akkor ugye ott van közvetlenül a szekszárdi úton a Takler pincészet. És mivel úgy terveztem, hogy én szeretném megnézni magát a pincészetet, és ott étterem is van, hát akkor ott is ebédelnék. El kell, hogy mondjam, hogy több helyen voltam már a világban, világhírű pincészetekben, most hirtelen csak Ausztrália, Kékhegység jut eszembe, ahol nagyon híres borok vannak, aztán Chile, tehát több mai, modern pincészetet láttam, de a Takler pincészettől leesett az állam. Tehát én azt tudom csak mindenkinek mondani, ha valaki egy gyönyörű környezetet akar látni, és méghozzá szőlőtermesztéssel foglalkoznak, és mégis olyan hihetetlen, tehát látványnak is gyönyörű szép a rózsa lugasok, a rózsa sétányok, amilyen álomszépen ki van építve, tehát ha nem is megyünk be ebédelni, akkor is egy kitérőt föltétlenül megér, hogy megnézzék. És az ebédről pedig azt szeretném mondani, hogy egyáltalán nem méreg drága. De nem drágább, mint ha én Kiskunhalason beülök valamelyik étterembe ebédelni, és úgy fejeztem be ott az ebédet, hogy azt mondtam a pincérnek, hogy el ne engedjék a szakácsukat. Tehát kitűnő, kiváló konyhájuk is van. Én nagyon-nagyon-nagyon örültem, hogy ezt a tervbe vettem, hogy én itt szétnézek, mert tényleg 21. századi üzemről van szó. Nagyon-nagyon szép volt.
Gondolom a bort is megkóstolta, vagy inkább erről ne beszéljünk?
De nyugodtan beszéljünk, mert nagyon-nagyon szeretem a szekszárdi bort is, és a villányi borok mondjuk az országban, az országos borok közül a kedvencem, de hát ugye autóval voltam. Tehát ilyenkor más nem jön szóba, csak az alkoholmentes sör. És hogy miért az alkoholmentes sör? Hát azért, mert az ember utazik, meleg van, nyár van. Én legalábbis szeretek egy hajtókára fél litert meginni. Na most, még ha nem autóval lennék, akkor se lehet borból fél litert meginni, viszont így adódik, hogy az ember akkor hát egy alkoholmentes itallal. Én ezeket a cukrozott műitalokat nem szeretem. Akkor inkább iszok szódavizet, de természetesen az ember betartja azt, hogy ilyenkor. Az viszont elő szokott fordulni, hogyha ilyen pincészetekbe járok, például Egerbe, vagy Demjén mellette, a Koronaborház, vagy a Szekszárd, vagy a Villányiak, és autóval vagyok, akkor szoktam vásárolni, és akkor szoktam hazahozni.
Kedves hallgatók, egy pár percnyi zene után ismét folytatjuk majd a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, Szűcsényi Gáspár Idával beszélgetünk, és most az út befejező részét hallgatjuk majd meg.
No, hát akkor menjünk el Tatára és Majkra. És most egy olyat mondok, ami számomra is meglepetés volt, mikor nézegettem a térképet, hogy hova mennék el, és Tatára és Majkra azért esett a választásom, mert bármilyen hihetetlen, és én azt hittem, hogy az egész országot bejártam, de nem. Sem Tatán nem voltam, sem Majkon nem voltam, és mivel ez a két helység egymáshoz nagyon közel van, ezért ez egy napba belefér. Ugye, ha autópályán mentem, az M1-esen, ahogy mentem kifele, lejöv az ember Tatabányának, és akkor úgy csurog lefele, Tatabánya alatt pár kilométerre rögtön ott van, tehát ez észak-nyugati része az országnak, ott van Tata. Tatán az 1300-as évektől már jegyzik a várost, nagyon komoly történelme van neki. A várat magát Zsigmond király építette, hát aztán ugye az évszázadok során ez ment kézről kézre. Jelen pillanatban is Eszterházi tulajdonban van, tehát az elmúlt pár, 1-200 évben lett az Eszterházi, aki, és mai napig is Eszterházi tulajdonában van. Gyönyörűen rendbe hozták a várat, a környékét, közvetlenül az öreg tóra néz, sőt egy hatalmas nagy terasza, szinte úgy rányúlik, ráépítették a tóra. Ezért is hívják vízivárnak is a tatai várat. Teljesen körbe lehet sétálni, a tavat gyönyörű sétány, kényelmes, tehát akár tolókocsival is lehet körbe menni. 7-7,5 kilométer körbe a tó, hát mi csak ezt a vár felőli kanyart tettük meg, és fölültem a kisvonatra, de itt ne sineken járó városnéző kisvonatra gondoljunk, hanem ilyen gumikerekes, de ilyen kis vonatkocsik vannak egymáshoz csatolva. Én ezt mindenütt nagyon szeretem, a világban mindenütt. Régen ugye mindenfele ilyenek jártak, ma már a nagy világvárosokban fölváltotta ezeket a hop-on-hop-off busz, ami ugye azt jelenti, hogy fölszállok, ott szállok le, ahol akarok, visszaszállhatok, tehát hop-föl, hop-le, és körbe tudok nézni egy világvárost. Vissza lehet szállni, tehát itt vannak egésznapos jegyek, én például Milánóban 3 napos jegyem volt, és 3 nap alatt bekóboroltam az egész Milánót. És akkor ezzel a kis vonattal mi is nagyon-nagyon jól körbejártuk Tatát, hát elsősorban az óváros részét, ami azért szépen építkezik, már nagyon sok felújított épület van, amiben vagy lakók vannak, vagy étterem van benne, vagy cukrászda van benne. idegen vezető tartotta végig a tájékoztatást, úgyhogy mindig tudtuk, hogy kinek a háza előtt vagyunk. Itt is van Eszterházi kastély az öreg tónak az egyik oldalán, és az angol parkot a tónak a másik oldalán szintén eszterháziak építették, és ott egy nyári kis palotája, hát egy ilyen jó, nagyobbacska villát képzeljünk el. Az angol parkba összeszedték a világ legértékesebb, leghíresebb fáit, a diófá, fekete diótól kezdve, tehát olyan faritkaságok és fa matuzsálemek, tehát olyan törzsekkel, hát itt azért úgy 200-250 éves fákról beszélünk. Ami még érdekessége ennek a parknak, hogy nagyon sok gótikus rom van benne, de feltétlenül tudni kell, hogy ezek műromok, de ízlésesek, szépek, tehát úgy építette be annak idején, ugye, kertész, Felder, Jakab, stb., tehát akik tervezték ezt, hogy teljesen ízlésesen illik a tájba, és nagyon kellemes, nagyon szép. Egy biztos, hogy ez az öreg tó környéke, az angol park, akkor az öreg tó partján van egy 1700-as évekből vízre épült vágóhíd, amin azon gondolkoztam, hogy miért építették az épületet a tóba bele. És arra gondoltam, hogy ott könnyen ki tudták önteni a hulladékot, és mivel ugye mély a tó, és tele van halakkal, többféle hal él mai napig is benne, gyönyörűen ki van építve ilyen horgászhelyekkel körbe, hogy ezt a halak rögtön értékesítették és megették, mert más magyarázatot nem találok, hogy miért tették. Tehát ez is védett ipari műemlék, de hát ezen kívül sorolhatnám, rengeteg, nagyon sok értékes épülete van, amit az elmúlt 1-200 éves épületeket nagyon szépen rendbe hozták. Tatához 8-9 kilométerre lefele délre van Majk, sőt egészen pontosan Majk puszta. Ez oroszlányváros külterületén van ez a Majk puszta, és szintén az 1700-as évek legelején ide telepedtek le és építkeztek a majki remeték. Ezek a katolikus vallásnak egy rendje, és aki ide belépett, katolikus pap, az némasági fogadalmat tett. Tehát egész életében nem volt szabad beszélni, ez alól kettő alkalom volt. Úgy emlékszem, itt is idegenvezető vezetett körbe bennünket a szobákon, épületben. Az egyik az biztos, hogy a karácsony volt, a másik meg én úgy emlékszem, mintha a húsvét lett volna. És ilyenkor volt szabad beszélni. Nagyon érdekes volt az elmondás alapján, hogy kis házacskákba, tehát egy remete egy házacskába lakott, ahol volt egy alvószobája, amiben egy térdeplő volt, meg egy ágy, és ezen kívül kertészkedtek, tartozott egy kis kamraszerűcske hozzá, és saját ellátásukról gondoskodtak. Nagyon szépen rendbe hozták, szállodának fogják kiadni, mert a rend már Magyarországon nem működik. Én nagyon ajánlom, hogy aki arra jár, megéri ezt a kicsi kitérőt, gyönyörű vértesi hegyes úton lehet akár be, akár kifele jönni onnan, megér egy kitérőt. És egy mondatot csak, hogy szeptemberben terveztem, és már le is foglaltam a Holtisza partján Mártéjon a helyet, ahova Buksikával elmennénk, és egy pár napot ott elsétálgatnánk, és kirándulnánk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és ehhez a tervezett utazáshoz, Kutyussal együtt, nagyon jó egészséget, meg hát reménykedjünk abba, hogy semmi olyan akadálya nem lesz ennek, ami tényleg meggátolná ezt. Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk, további szép napot és jó rádióhallgatást kívánunk!